feladatom, hogy tovább szóljak a törvény és a kegyelem sorozatban, hogy teljesen be fog illeszkedni a tanításunkoda. János evangéliumban írja az írás az első fejezet 17-es versében. A törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Annyira jól ismert ige, hogy együtt is el tudjuk mondani. Mondjuk el még egyszer. A törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Látjuk, hogy vízválasztó ez az ige. Mert Isten, amikor a törvényt adta, akkor az egy mérce volt Istentől. Azt mondta Isten, hogy ha ezeket cselekszed, akkor élsz általa. És adta Mózesnek a rideg-hideg kőtáblákba beleírt 12 parancsolatot, és aztán bővebb értelemben a törvényhez tartozik még az a plusz 600 utasítás, útmutatás, amit ahhoz tenni kellett, hogy az Ószövetségben a hívő magát igaznak mondhassa Isten előtt, a törvény szerint. A törvény tudjuk, hogy szent volt, mert Istentől való volt, és minden, ami Istentől születik, az szent. Hát a törvény szent volt, de erőtelen volt arra, hogy az ember gyarló voltán erőt vegyen, és az embert igazzá tegye. Hát a törvény nem volt arra elég erőteljes, hogy az embert megigazítsa. Vagyis ez azt jelenti, hogy a törvény oldalán nem tudott megjelenni az igazság. Nézzük meg, hogy hogy jelenik meg az igazság. A törvény Mózes által adatott, tehát ez mint egy ilyen kívülről való dolog a törvény, és így folytatja, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Vagyis az igazság az a kegyelem oldalán tudott megjelenni. A törvény nem volt képes elhozni az ember igazságát. Ezt meg kell értenie minden kereszténynek, aki Krisztus testébe kerül. Ha csak apró jeleit vesszük, hogy Isten miként járt el az emberrel a törvény során, és miként a kegyelem idején. Már akkor érzékeli az ember, hogy a kettőt nem lehet egy lapra írni. A Mószövetségnek első csodája az volt, hogy Isten a vizet vérré változtatta. És a vérben ott van az ítélet. Ugye, a vért látunk, akkor szörnyűködünk rögtön. Tehát ez nem volt egy olyan csoda, amit az emberek örömmel néztek volna. Benne volt a súlyos ítélete Istennek, hogy ítéletek jönnek ebben a szövetségben. Az új szövetségben az első csoda, amit Isten tett, hogy a vízt borrá változtatta. És a bor pedig mit jelképez? Az örömöt, a pezsgést, a szellemmel való együttlétnek az örömét, hogy Isten bevisz minket a borozó házba, és ott megvidámítja a lelkeinket, ugye? Mint első csodát, Isten bemutatkozott az Ószövetségben és az Új Szövetségben. Aztán vegyük azt, hogy az Ószövetségben adta Isten a törvényt, és a Sínai hegyre, ahogy leszállt. Aznap, amikor a törvényt adta, 3000 ember halt meg a hegy lábánál. Az Új Szövetségben, amikor Isten leszállt a felső házban, a szelleme kiárat, aznap azt olvassuk a dicsőséges prédikáció után, hogy 3000 ember üdvözült. Mint hogyha Isten mondta volna, hogy itt a tükörképe, hogy gondolkodjunk ezen. Amikor Mózes tárgyalt Istennel a Sínai hegyen, senki nem érinthette azt a hegyet. Még ha oktalan állat is illette, annak is meg kellett halnia. Itt az Új Szövetségben ennek a pont az ellentétjét látjuk. Isten egy meghívást ad nekünk. Azt mondja, hogy Jézus új és élő utat szentelt nekünk. Az üdvösségre. És meghívást kapunk, hogy járuljatok a kegyelem királyi trónja elé. Semmi nem tart minket vissza, hogy ezt ne tegyük meg. Az égvilágon semmi. Nem egy távoli Istenünk van, akihez nem merhetnénk oda menni, mert ha csak a közelében megyünk, meghalunk, hanem egy meghívást kaptunk tőle. Nagy-nagy különbség. Mózesnek megjelenik Isten a csipke bokorban, égő tűz formájában. És az első, amit mond, hogy vesd le a sarudat, mert a hely, ahol állsz, a szent. Nem volt méltó megállni Isten jelenlétében. Mózes a leghatalmasabb szolgája az Ószövetségnek. Az Új Szövetségben olvasunk egy példázatot, amikor a tékozló fiú hazatér. és az apa a nyakába fogadja, átöleli, eléje szalad, nyakába borul, átöleli, csókolgatja, és megparancsolja a szolgának, hogy öltsetek sarut a lábára, mert méltó, hogy megálljon az én jelenlétemben. Ez a mi mennyei atyánk az új szövetségben. Apró különbsége, azt akartam, hogy egy kicsit a figyelmeteket felkeltse, hogy nem ugyanarról beszélünk, amikor a törvény oldalát, és amikor a kegyelem oldalát illetjük a Bibliánknak. Óriási különbségek, és párhuzamot fogunk húzni a mai napon mindvégig a törvény és a kegyelem között. Mert a törvényt Isten odaadta Mózes által, a kegyelem és az igazság pedig karöltve Jézus Krisztusban jött el. Egy kereszténynek nem sok köze van, tehát, hogy az igazságot keresse a törvényben. Óriási különbségeket tapasztaltunk. Ezek csak apró momentumok voltak, amik eddig soroltam. Most belemegyünk a mélyére, hogy miért nem szabad nekünk a törvény oldalán gondolkodnunk, mint újjászületett keresztényeknek. Vegyük a szeretet parancsolatát. Isten az Ószövetségben megparancsolta a parancsolatok között, hogy első helyen kell szeretni Istent, teljes erőből, teljes elméből, teljes szívedből, teljes vagyonodból, vagyis az egész lényedből szeretni kellett Isten, és szeretni kellett a fele barátot, mint te magadat. Vagyis parancsolat formájában elhangzott, hogy ez a szeretet kötelező. Igen, ám csak az ember fejében felmerül, hogy de miként? Hogyan szeressem Istent? Kövekbe volt vésve mindez, meg parancsolatokban volt. És minden egyes helyzete Isten próbált egy vezérfonalat adni, hogy miként van ez a szeretet, és hogyan lehet kijárni az különböző helyzetekben. Az új szövetségben Jézus figyelmezteti a tanítványokat, hogy egy új parancsolatot adok néktek. És már ez a parancsolat, a szeretet parancsolata is másként hangzik. Azt mondja, hogy egymást szeressétek. De miként? Úgy folytatja, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Vagyis Jézus azt mondja, hogy ímé újat cselekszem, tegyük félre. Mert nem ment. A régi, az ó elévült, elenyészett. Most én egy újat hozok elő, ímé újakat hozok elő. Új parancsolatot adok néktek. Ugyanúgy szeretni kell egymást, de megmutatom, hogy hogyan. Úgy kell ezt a szeretetet kijárni, ahogy én szerettelek titeket. Úgy szeressétek egymást. Itt megint felmerül az emberben, hogy miként szeret minket Isten. Mert amíg azt meg nem ismerjük, hogy Isten hogy szeret minket, addig megint fogalmunk nem lesz arról, hogy kell szeretetbe járni. Ha én magam nem ismerem, hogy Isten hogy szeret engem, akkor hogyan tudjam a másikat avval a szeretettel szeretni? Ez a nagy kérdés. Mert Jézus elmondta, hogy mostantól úgy kell szeretned a másikat, ahogy én szeretlek téged. De az milyen? Az milyen az a szeretet? Erről Istennek gondoskodnia kellett tehát, hogy ez a szeretet az ember szívébe kerüljön. Mert ha nem adta volna meg oda a hozzávalókat, akkor nem tudnánk szeretni a másikat így. Abból tudunk meríteni, ami bennünk van. Ami nincs ott, azt nem tudjuk használni. A nincsből nem tudunk adni. És Isten ezt oly hatalmas bölcsességében kimunkálta, hogy kiöntötte az ő szeretetét a szívünkbe, azt írja. Istennek a szerelme kiöntetett a mi szíveinkbe, írja ezt a Róma levél, a Szent Szellem által. Vagyis azt mondta, közöm veled, milyen ez a szeretet. És hanem ebből merítsél, és így szeresd a másikat. Óriási különbség. Óriási különbség. Vagyis azon kell munkálkodnunk, hogy minél jobban megismerjük az ő szeretetét. Mert az a példa a számunkra. Ahogy ő szeretett, úgy kell szeretnünk egymást. Úgyhogy a szeretet egy alapkő itt az új szövetségben, és ezt egy kicsit tanulmányoznunk kell. Azért, hogy képet kapjunk erről, hogy miként is van ez, hogy meg kell ismernünk ezt a szeretetet. Mert az, hogy kiöntetett a szívünkbe, az nem azt jelenti, hogy többet nem kell foglalkoznunk vele. Igenis, munkálni kell ezt. És egyre jobban meg kell ismernünk, és egyre jobban ebben kell járnunk, és egyre jobban kell alkalmaznunk a kapcsolatainkban ezt a szeretetet, mert a szeretet az egyetlen, ami le tudja venni a másikat a lábáról, akármilyen gonoszsággal is van ellened. A szeretet az egyetlen, amielőtt mindenkinek térdet kell hajtania. Az a leghatalmasabb erő a világegyetemen. Isten szeretete. Ha másik ott áll előtted, és meg akar gyilkolni mondjuk, és átadod magad Isten szeretetének, és azt engeded, hogy őt megérintse, nem lesz képes rá. Nem lesz képes rá. Szeretet az mindenek feletti az életünkben, és Isten ezt közölte velünk. Nézzük azt, hogy az apostol miként imádkozik erről a gyülekezetnek, miként kell ebben a szeretetben meggyökereznie és alapot vennie. Mert ezt imádkozza az apostol a gyülekezetéért. Pál apostolnak a levele ez az efézusiakhoz. És az egyik leggyakrabban imádkozott imádság Hégen könyveiben is mindig hivatkozik rá, hogyha valakinek az életében változást akart, mindig ezt az imát vette elő. Mert amikor ezt elkezdte imádkozni az illetőért, az Efézus 1-jel közösen, akkor változások jöttek napokon, heteken belül. Hogy itt valami nagyon nagy igazság van közzé téve mindenki számára, aki megtalálja, ugye? Aki megnyeri azt, annak hoz életet, ugye? Tehát a harmadik fejezetben vagyunk, Efézusi Levél 3. 17-es verstől. Egy lakozásról beszél itt az írás. Azt mondja, lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. A Krisztus a felkent. Vagyis Isten azzal, hogy kiöntötte az ő szerelmét a szívekbe, az ő természetét, az ő lényét, ott lakozást vett, mert ő maga szeretett. És úgy kezdi, hogy egy lakozást vesz bennünk. És utána, ha ennek átadod magad, akkor automatikusan, szinte gondolkodás nélkül tudsz erre a szeretetre mindig impulz módon választ adni és úgy cselekedni. Mert egy lakozást vesz bennünk. Hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. 18-as vers folytatja. A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek. Tehát ez a szeretet, ami a szívünkbe kerül, utána köteles részünk ezzel időt tölteni, ezen elmélyedni, az igével táplálkozni, és gyökeret fog verni bennünk. Az egész lényünket át fogja itatni ez a szeretet. Egy gyökeret ver bennünk, és egy alapot veszünk a szeretetben. Az a legbiztosabb alap az életben. Ha a szeretetben alapot veszel. Amikor egy ház jól meg van alapozva. Nincs az a vihar. Ugye nincs az a szél. Nincs az a bő árvíz, ami el tudná sodorni. Mert biztos alapon van. Tehát egy alapot vett belőle. Megérthessétek minden szentekkel egybe. Hogyha ez a szeretet benned növekszik, azzal fog párosulni egy megértés. Elkezded egyre jobban megérteni a fejedben is, és a szíved mélyén is, hogy milyen is ez a szeretet, és hogy nincsenek határai. Meg fognak szűnni a korlátaid. Meg fogod érteni, hogy mi a szélesség, mi a hosszúság, nem lesznek korlátaid. Meg fogod érteni, mi a mélység, hogy milyen mélységekben ment le érted ez a szeretet. Meg fogod érteni, mi a magasság, hogy milyen magasságokban magasztaltatott fel az Úr Jézus. És a 19-es folytatja, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét. Vagyis ez egy felhívás, hogyha ebben a szeretetben meggyökerezel és alapot veszel, akkor egy ismeretre fogsz szert tenni. A két ismeret szó ebben az igében nem ugyanaz a görögben. Az egyik szó, ami a fontosabb, az epignosis szó. Az azt jelenti, hogy úgy ismersz meg valamit, hogy közben egyé válsz vele. Ez történt, amikor Isten közölte a szeretetét velünk. Olyan közelségébe kerülsz annak, amit megismersz, hogy egyé leszel vele. Egyé válsz vele. Vagyis többé már nem két külön dolog van, hanem egyé váltál vele. A szeretettel. Így ismered meg, és akkor meg fogod tudni azt, hogy minden ismeretet felülhad ez a szeretet, vagyis a mikroszkópos tudás nem tudja kimutatni, hogy tabla rákbetegségből meg fogsz gyógyulni, mert Isten annyira szeret téged. A világi ismeret nem képes rá. Nem tudja kimutatni, mert van egy felsőbb ismeret, ez az epignosis. És hogyha ezt erre szerteszel, ha úgy megismered a szeretetet, hogy egyé válik vele a lényed, teljesen egyesülsz vele. Hagyod, hogy átítassa a lelkedet, az indulataidat, az akaratodat, az érzelmeidet, az egész testedet átjárja, akkor nézd meg, mi lesz a következő. Egy teljesség fog jönni az életedre. Akkor lesz, hogy egyképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Ez a célja Istennek. Ez a célja Istennek, hogy beteljesedjél. Hogy beteljesedjél ezzel a szeretettel. Nincs olyan része a lényednek, amit ne járna át ez a szeretet. Teljesen átjár. Átitat. Átitat a lénye, a szeretete. És hogyha ez megtörténik, ez a teljesség benned létrejön, akkor jön az, amit annyira várunk mindannyian, az akkor cselekedetek. Ez a 20-as vers hozza. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet. Istennél nincs akadály annak, hogy az a daganat eltűnjön. Vagy az a test meggyógyuljon. Mert le van írva, hogy véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet. Ő minden test felett Úr és Isten. És véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet, hogyan, miként? A bennünk munkálkodó erő szerint. Ez a mi hitünk. A bennünk munkálkodó erő szerint. Ez a hit akkor fog életre kelni benned, hogyha az előző sorban ott megannyira megismered, és beteljesedsz a szeretetével. Ha ez a szeretet annyira átjár, hogy a rabja leszel, hogy nem tudsz másként cselekedni, csak hogy az ő szeretete diktálja. Minden helyzetben. Akkor nem lesz gond a cselekedetekkel. Mert ő mindent meg fog tudni cselekedni a hit által, és a hitte pedig ez a szeretet által működik, amit itt leír. Szeretet által működő hit által fogja az Úr ezeket megcsinálni. Ez az ő szeretete. Tehát nem a te saját képességeid szerinti szeretetben járásról van szó, ezt kell meglátnod. Nem a kőtáblákra van leírva, hogy mit kell tenned egyes helyzetekben. Hanem meg kell engedned azt, hogy ő lakozást vegyen benned, és elárassza a lényedet ebben a szeretettel. Teljességet vegyél benne. És akkor jönnek ezek a cselekedetek, a bennünk munkálkodó erő szerint, és ezek feljebb vannak, mint hogy kérnénk vagy elgondolnánk. Ezek feljebb vannak, mert Isten afölött sok jót elkészített, mint hogy el tudnád képzelni. Vagy most tudnád tervezni magadnak. Elgondoljuk, mi lenne jó nekünk jövőre, mondjuk, és készítjük a kis terveinket, hogy mit, hogyan, és Isten magasan a fölött készíti az övéit. És ezek elő tudnak jönni, ha engeded, ha szeretetnek utat adsz, ha engeded, ez a szeretet áradjon. És mindenek felett ez a szeretet a döntő bíró az életedben. Az vezérel téged. És ebből tudunk csak adni, ami ott bennünk van. Tehát ezen kell naponta munkálkodni, ebben a szeretetben meggyökerezzünk, alapot vegyünk, és megismerjük azt, és beteljesedjünk vele. Ezek lépcsőfokok. De Isten nem adja fel velünk. És ha elvétjük a szeretet útunkat, akkor nincs károsztatásunk. Erről lesz majd szó, nincs károsztatásunk. Hanem Isten bátorít, azt mondja, kelj fel, menj tovább. És következő lehetőség, mert iskolát ki kell járni, pontosan olyan helyzetek újra fognak jönni. Amíg azt a helyzetet nem járod úgy ki, hogy tökéletes szeretetben tudtál kilépni belőle, addig újra és újra fognak jönni ugyanazok a helyzetek. Mert Isten esélyt ad, hogy megtanult. Ezért vagyunk a Földön, hogy tanuljunk dolgokat. Hogy gyakorolhassuk az ő szeretetét, hogy közölhessük a szeretetét a másikkal. És közben mindig átölel, még akkor is elrontjuk. Akkor is átölel. Ez a megismerés tehát napi legnagyobb elfoglaltságunk, hogy megismerni ezt a szeretetet. És amikor a másik felé képes vagy kiárasztani azt a szeretetet, ahogy ő szereti a másikat, és látod a könnyeit a szemében, akkor érted el a magaslatokat. Mert az megengedted, hogy a Szent Szellem megérintse a másikat rajtad keresztül. És akkor megismeri rajtad keresztül ezt a szeretetet. Ezért vagyunk itt a Földön. Egy másik óriási nagy különbség a törvény és a kegyelem korszaka között. A Bibliában így szól, hogy a törvényt a halál szolgálatának nevezi, a kegyelmet pedig a megigazulás szolgálatának. Szó szerint így van leírva, nézzük ezt meg, és szorongassuk magunkat ezt az igazságot. A második korintusi levélbe megyünk. Második korintusnak a levele, a harmadik fejezet. Egy olyan gazdag szellemi igazság áll itt, amit ha megértünk, soha többet nem akarunk visszamenni a törvényhez. És nem fogunk törvénykezni, és nem fogunk ítélkezni a másik fele, nem fogjuk kárhoztatni a másikat, mert nem akarunk közösséget a halál szolgálatával. Itt nyíltan le van írva. Harmadik fejezet, második korintusi levélben. Elkezdjük-e ismét ajánlgatni magunkat? Pálnak nem volt erre szüksége, apostola volt azoknak, akiknek ír. Vagy talán szükségünk van, mint némelyeknek ajánló levelekre hozzátok, avagy tőletek. Pálnak nem kellett ilyen ajánló levél, tehát érzitek, ebből kihangzik ez a hangvétel. A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Tekintünk-e úgy magunkra, amikor bejövünk a gyülekezetbe, hogy egy olyan levele vagyunk ennek a szolgálatnak, amit Isten a saját ujjával írt a te szívedre. Ez egy gyönyörű kép. Ha hagyod, Isten írja a levelet a szívedre, ami a szeretetről szól. Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok. Nem tintával, hanem az élő Isten szellemével írva. Vagyis a Drága Szent Szellem egy levelet ír, amikor a te életedet formálja, a szívedre írja a sorokat. Hagyod-e neki, hogy írja ezt? Nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira. A törvényiratot kőtáblákra. Most a Szent Szellem egy új szolgálatban a szívnek hústábláira ír. Engedelmes vagy erre? Hagyod-e ezt? Abból soha nem fog rossz kisülni, hogyha ő ír a szívedre. Nagyon fontos az engedelmesség. Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból, ellenkezőleg, ami alkalmas voltunk, az Istentől van. Valaki megkérdezi, hogy ki hatalmazott föl, hogy itt nő létedre prédikálj. Az én alkalmatos voltom az Istentől van. És a tiéd is. Amire az Isten elhívott, arra betölti az ő szavát. Az én alkalmatos voltom az Istentől van, és a tiéd is. Senki nem kérheti számon azt tőlünk, hogy miért állunk ezen a helyen. Mert ő tett arra alkalmas, hogy én itt megálljak. És mindannyiatokat, amire elhívott, arra felruházott képességekkel. És alkalmassá tett. Tehát nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, a magunk erejéből egy legyet nem tudunk meggyógyítani. Ezt most itt elmondok, Hegen is mindig írta. Egy legyet nem volt képes soha, és én sem. De nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból, ellenkezőleg, ami alkalmas voltunk, az Istentől van. Aki alkalmassá tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, ugye, ami kőtáblákban volt írva, hanem szellemé. Vagyis a szellemnek a szolgálatára kaptunk ebben a korszakban elhívást. Mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. A szellemnek az az első szolgálat, amit olvasol. A szellem, ha a közösséget kezdesz vele vállalni, elkezdi végezni benned a megelevenítést. Ahogy írva van, úgy igaz. Ha pedig a halálnak betűkkel, kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt. Vagyis ebből megtudjuk, hogy a törvény igenis dicsőséges szolgálat volt. Nem mondhatjuk, hogy nem volt dicsőséges, hiszen megjelent az Úr dicsősége Mózes arcán például. Számtalan helyen megmutatta az Úr a dicsőséget az Ószövetség során. Tehát ez a szolgálat is dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes arcának elmúló dicsősége miatt. Vagyis Mózes, amikor lejött a hegyről, akkor le kellett takarnia az orcáját, majd olvasunk a későbbiekben, sokáig nem értettem, hogy miért. Hogy ne volna még inkább dicsőséges a szellemnek szolgálata? Látjátok, mit tesz az írásit? A törvény, a kövekbe vésett betű szolgálatát, amit a halál szolgálatának nevez, szembeállítja, párhuzamba állítja a szellem szolgálatával, és azt írja róla, hogy ez még inkább dicsőséges, ez a szellem szolgálata. Még inkább. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, a törvény néznek, minek írja? Kárhoztatás szolgálatának. Ugyanis a törvényből, abból, hogy Isten megírta, hogy mit szabad tenni és mit nem, és az ember azt elkövette, amit nem volt szabad, következett a bűn. A bűnből következett a kárhoztatás. A kárhoztatásból az ítélet, és az ítéletből a halál. Ezért írja azt, hogy a kárhoztatás szolgálata a halál szolgálata, a törvény. Nem jött ki jó belőle az ember részéről. Károsztatás szolgálata dicsőséges, írja. Mennyivel inkább dicsőséges a megigazulás szolgálata? Vagyis ez az új szövetség a megigazulás szolgálata. A szellem fogja végezni, megigazít minket. megigazulás szolgálatának nevezi. Sőt az, ami ott dicsőséges volt, vagyis az Ószövetség igenis dicsőséges volt, nem is mondható dicsőségesnek ehhez a túláradó dicsőséghez képest. Vagyis ebben az Ószövetségben annyival túláradóbb a dicsőség, hogy amit ott dicsőséget láthattunk, az annyira apró és picike ahhoz, hogy még azt sem mondhatjuk igazán, hogy az dicsőséges volt, ha innen nézzük. Látjuk ezt? Hogyha innen nézzük. Mert ha dicsőséges a mulandó, sokkal inkább dicsőséges az, ami megmarad. Vagyis Mózesnek azért kellett letakarnia az arcát, hogy ne lássák Izrael fiai a dicsőségnek mulandó voltát. Egy időben azt hittem, hogy azért, mert annyira ragyogott az arc, hogy az embereket zavarhatta. És azért takarta le az arcát. De azt írja az írás, hogy azért tette, hogy miként Mózes, aki leplet borította az orcájára, hogy ne lássák Izrael fiai az elmulandónak végét. Vagyis az a dicsőség, ami ott volt Mózes arcán, az nap mint nap halványabb és halványabb volt. És egyszer csak elmúlt. És amikor letűnt az arcáról ez a dicsőség, akkor keresték az emberek, hogy hol van. És hogy ez a pillanat, ez kellemetlen lehet. Képzeljétek el, lejön a hegyről, ragyog az arca, be van borítva a dicsőségbe, és ahogy tölti az emberekkel a napokat, múlik róla a dicsőség. Egyre kevesebb, és egyre kevesebb a fénye, és a végén nincs. Elmúlt. Elmúlt az a dicsőség. És hogy egy ilyen szituációban ne kerüljön Mózes, letakarta az arcát, hogy ne lássák, hogy mikor ragyog az arca, és mikor nem ragyog az arca. De nekünk azt írja, hogy a mi szolgálatunk egy sokkal dicsőségesebb szolgálat, és túláradó dicsőséggel rendelkezik, és aztán, ha tovább olvasod, ebből van nekünk egy bátorságunk is, és egy nagy reménységünk. Mivel tehát ilyen reménységünk van, nagy bátorsággal szólunk. Vagyis nekünk nem kell szégyenkeznünk, hogy a dicsőség egyszer elmúlik rólunk. És mi nagy bátorsággal szólhatunk, mert ez a dicsőség, ez örökké való. Sőt, a mi orcánkra nem kell leplet tenni. Sem az Úrnak nem kell eltakarni az arcát tőlünk, hogy ne láthassuk, se a mi orcánka nem kell leplet tenni. Miért? Mert ahogy nézzük az ő dicsőségét, fedetlen arccal nézhetjük, az a dicsőség elváltozik. Dicsőségről dicsőségre elváltozunk az ő arcának hasonlatossága szerint. Ezt olvastad itt a 18-as versben. Vagyis és ezért túláradó. Mert ahogy benne maradsz, hogy egyen őrá tekintesz, és ő van az életed központjában, és őt engedett, hogy ragyogtassa az orcáját rajtad, egyre inkább túláradó dicsőségben fogsz járni. Nem kell letakarni az ábrázatodat, mert nem fog elmúlni ez a dicsőség, hanem növekszel benne. Úgyhogy egy gyönyörűséges, túláradó, dicsőséges szolgálatot kaptunk, és jelöld meg a Bibliában, hogy a megigazultság szolgálatának nevezi, és a szellem szolgálatának. Fogod olvasni. Ellenkezőleg a törvényről azt írja a halál szolgálata és a kárhoztatás szolgálata. Melyiket választod? Szabad választani. Ugye most már óvatosabbak vagyunk, hogy mi van a törvényben, és hogy mit olvasunk a másikra. Látjuk, hogy a kárhoztatás szolgálatát az ige szigorúan elkülöníti a szellem szolgálatától. Most ezt a részt ezért is olvastam föl nektek. A szellem soha senkit nem fog kárhoztatni. Ezt írt fel a Bibliádban az elejére. Ő csak felépíteni fog téged. Nem kárhoztat. Nem lehet a törvényt és a kegyelmet keverni. Úgy írja ezt az ige, hogy az új bort új tömlőkbe kell önteni. A kegyelem borát nem lehet törvényekkel megtűzdelt, kárhoztatással terhelt tömlőkbe önteni. Miért? Mert szétszakadoznak. Ezért betegek a keresztények legtöbb részből. Mert a pulpitusokról és a könyvekből nem a kegyelmet kapják, mint táplálékot, hanem a törvényeket. A törvényeket kapják, és a kárhoztatást. És ez a halál szolgálata. És ez előbb-utóbb meg fog jelenni a testükben. Ez olyan tanulság, amire érdemes figyelni. Milyen könyveket veszünk a kezünkbe, mi áll benne? Mit táplál? Mit mond Isten Pálnak? Elég néked az én kegyelmem, ne kevert hozzá a törvényt, ne tedd hozzá a törvényt. Azt mondta, elég néked az én kegyelmem. Ebből a kegyelemből megállsz, ebből a kegyelemből mindenen át tudsz jutni. Ebből a kegyelemből dicsőségről dicsőségre tudsz jutni. Ezt ismerd meg, ezt a kegyelmet. Ahol nehézségei vannak az embereknek, azt nem értik, amikor ez az új dicsőséges szolgálathoz elérkezünk, és ez a szellem szolgálata, mint olvastuk, a drága Szent Szellem szolgálata, hogy lehet az, hogy egy ember, aki soha életében, tegyük föl, hogy egyetlen igaz cselekedetet nem tett, egy szempillantásban, akkor befogadja az Úr Jézust, megigazultnak lesz kijelentve a trón előtt. Elnyeri ezt a státuszt, hogy ő megigazult lett. Soha egyetlen igaz cselekedetet nem tett akár. És kijelentik róla, hogy igaz. Megválaszolom neked ezt a kérdést akkor, hogyha te is megválaszolsz nekem egy másikat. Az hogy lehetett, hogy a drága Úr Jézus Krisztust, a szeplőtelent, az igazat, az Isten szerelmetes fiát, aki bűnt soha nem ismert, Isten bűnét tette értünk. Hogy lehetett az, hogy soha nem követte el a bűnt, és mégis a világ összes bűne, mocska, betegsége, fájdalma, szégyene rá lett helyezve? Az hogy történhetett? Mind a kettőt Isten végezte. Egy teljes helycsere volt. Egy teljes helycsere volt. És ezt a korintusi levél, ahogy írja az 5. fejezetben, azt írja, ismert, igen, hogy azt, aki bűnt nem ismert. Isten bűnné tette értünk. Hogy mi Isten igazságává tétethessünk ő benne. Teljes helycsere történt. És miután bűnné tette értünk, halálra adatott. Aki a mi bűneinkért halálra adatott, ugye így írja? És feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Látod, hogy minden mi érettünk történt? A mi megigazulásunkért támasztatott fel a halálból. A mi bűneinkért adatott halálra. A mi bűneink voltak rajta. Ha azt Jézus elvégezte ebben a teljes helycserében, akkor te olyan igaz lettél, amilyen ő a kezdetekben az atyánál volt. Ez így van megírva. Ha neked kellett volna lemenned arra a helyre, ahova Jézus ment le érted, te soha nem tudtál volna kijönni onnan. Mert te elkövetted azokat a bűnöket. Ezért kellett a drága tiszta báránynak rávenni magára a mi tisztátalanságainkat, a bűneinket, mert ő azokat soha nem követte el, de magára vette. Isten bűnét tette értünk. És így ment le ezekkel a bűnökkel. Arra a helyre, ahol neked, nekem kellett volna, a legmélyebb része is le kellett menjen a pokolba. És onnan hozta elő Isten a feltámadás ereje által. És Isten szemében mi is ő benne voltunk. Tehát mi is ott voltunk az ő szemében, mert valakinek oda le kellett menni, és meg kellett fizetni a bűnárát. Egy másik nagyon nagy különbség az Ószövetség és az Új Szövetség között, hogy a bűnnel tehát másképp bánik Isten. Azt mondta az Ószövetségben, hogy más az elbánás. Azt mondta az Ószövetségben, hogy az atyák bűneit a fiakon le van írva, hogy 1000 íziglen számon kérem. Nagyon kemény hangvétel ez, ugye? És az Új Szövetségben mit mond? Azt írja, hogy a bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Tehát valaminek történnie kellett közben. Az a kereszthalál. A kereszt, ami történt, Jézusnak a kereszthalála. Mindenekből, azt írja az írás, amikből a Mózes törvénye nem volt képes megigazítani titeket. Vagyis a törvény képtelen volt erre. Ő általa, úgy írja, mindenki, aki hisz, megigazul. Tiszta írás. Ő általa történt ez. Az ő munkája volt, az ő megváltása, és övé minden dicsőség érte. Ne tedd hozzá a te saját részedet. avval, hogy te mit cselekedtél, és ne dicsekedj vele. Mert minden az ő kegyelméből volt. Ez a csodálatos újszövetségi szolgálata, szellem szolgálata, és mivel a szellem szolgálata, ezért ahhoz, hogy jobban tudjunk benne érvényesülni, járni, és Istennek gyümölcsözni, ehhez az szükséges, hogy minden jobban megismerjük őt, a szellemet. Ugyanis minden az ő szelleme által megy az új szövetségben. És arra törekszünk mostantól, hogy a szellem közösségében egyre jobbak legyünk. Mert a közösséget is lehet jobbá tenni. Egy párkapcsolatban is. Ugyanúgy a Szent Szellemmel való közösséget is lehet jobbá tenni. És szeretném ezt a második részt most erre címezni. Törekedni fogunk erre. Törekedni fogunk az igéből. A tanítványoknak egy különleges közössége volt Jézussal. Mert János, aki a levelét írja, a apostol, egy furcsa beszámolót ad az elején a levelében. Azt írja, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, a kezeinkkel illettük, az életnek igéjéről. Vagyis nekik egy olyan lehetőségük volt, mert földön jártak Jézussal, hogy megfoghatták, tapinthatták, láthatták, hallhatták az élet igéjét itt a földön. Ez egy olyan közösségbe vitte be őket különben, ami nekünk manapság, akik itt élünk a 21. században, nem adatik meg. Az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nékünk. Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk. A mi közösségünk ugyanis közösség az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Vagyis János azt mondja itt, hogy nekünk egy olyan közösségünk van, amiről te nem is hallottál, még ha csak most ezt a levelet nem olvasod, vagy valaki nem prédikál neked. Mi érintettük őt, tapinthattuk őt, láthattuk, hallhattuk, együtt ehettünk vele. És ha valahonnan nem hallod meg, akinek ilyen közössége van vele, soha nem fogsz tudni róla. És azért írja, azt írja a levelét, azért írom ezeket néktek, hogy a ti örömötök teljes legyen. Az örömöt soha nem lesz teljes, ha ebben a közösségben nem mész be. Erről a közösségről tudnod kell. A közösség az atyával és a Jézus Krisztussal. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a keresztény számára, hogy ne a törvényben keresse a közösségeit. Tiltások vannak ott. Mit tegyél, mit ne tegyél. Rideg, hideg parancsolatok. És Isten helyette egy meghitt, bensőséges közösséget akar veled. Egy közösséget, amikor meghallod a hangját, és ő irányít. Egy ilyen közösséget, egy szeretett közösséget akar veled. És ez annyira meghitté tud válni, ez a közösség, Isten, ez a szeretett közösség, hogy eljutsz oda, hogy fel fogod ismerni, hogy van egy olyan hely az atya szívén, az ő szerelmében, akit senki más nem képes betölteni, csak te. Ott csak téged tud szeretni. Mert egyedi vagy. És avval, ahogy ott ő téged vár, ahogy te ott elfoglalod azt a helyet, avval a szeretettel senki más nem fog szeretni. Hű az Isten, aki elhívott titeket, mondja a Korintusi Levél 1, Korintus 1.9, az ő fiával, a mi urunkkal. Figyeled-e a viszonyokat? Az ő fiával, a mi urunkkal. Az ő fiával, a mi urunkkal. Vagyis ő adott valamit nekünk. A mi urunkkal, Jézus Krisztussal való közösségre. Vagyis egy hűsége volt ez Istennek, hogy nem hagyott minket az örök enyészetbe, az örök kárhozatba, az örök halálba, hanem az ő hűségéből elrendelt egy közösséget a fiával. Olvastuk, hogy közösségünk van az atyával, közösségünk van a fiúval. Igen ám, de miként megy ez? Mert ugye az atya a trónon van, a mennyben, és a fiú felmagasztaltatott oda, felvitetett. Látták a tanítványok, hogy fölment a magasságba. És már ott trónol az atya jobbján. Vagyis ez milyen fajta közösség, ha ott fönt van, én meg itt lent? Egy házasság is tönkre megy idő után, hogyha a férj az északi sarkon van, a feleség meg a déli sarkon, nem? Nem tart sokáig. Tehát egy olyan hűséges közösségre hívott el is, amit be kellett töltsön. És miként tette, nézzük meg. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, és a Szent Szellemnek közössége legyen mindnyájatokkal. Tehát adott valakit, Jézus azt mondta, jobb nétek, hogy én elmenjek. Mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt ti hozzátok. És a Szent Szellem által rendelte el azt a közösséget, hogy te megismerd az Úr Jézus Krisztus kegyelmét, és hogy megismerd az Isten szeretetét. És nem tudjuk megkerülni a drága Szent Szellemnek a szolgálatát. És miért tennénk, amikor az az élet szolgálta, az a megigazultság szolgálta, és a törvény pedig a kárhoztatás szolgálta. Törvényből soha nem fogod megismerni Istent. Soha nem fogod megismerni Isten szeretetét. Soha nem fogod megismerni, hogy mit tett érted. És az örök életet nem fogod megismerni. Csak az ő közösség által, vagyis a Szent Szellemmel való közösség kialakítása és ápolása az újszövetségi hívőnek a legfontosabb feladata. Nem elég a Szent Szellemmel beteljesedni, úgymond. És most már tudok nyelveken szólni, és akkor ezzel a Szent Szellemmel én teljes vagyok. Nem. A Biblia azt mondja, hogy folyton folyvást legyetek teljesek a szellemmel. Ezt az Efézusban írja. És ott mondja, hogy meg ne részegedjetek a bortól, melyben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be a Szent Szellemmel. Legyetek mindig teljesek vele. Vagyis állandóan törekedni kell arra, hogy csordultig legyél. Hogy csordultig legyél. Mert abból a túlcsordulásból fog jutni az életednek a dolgaira. És abból a túlcsordulásból fog jutni arra, hogy ne a rossz dolgokon gondolkodjál. És abból a túlcsordulásból fog jutni arra, hogy a tested szervei mindig jól működjenek. Abból fog jutni. Abból a túlcsordulásból. És ezért naponta meg kell tenni azt a szívességet magunknak, hogy ezt a szintet, hogy most már teljes az edényem a Szent Szellemmel. Ezt tudnod kell, hogy ez megvan. És ezt fogod tudni, amikor ott vagy. Mert ez a közösség el van rendelve. Az embernek mindig megvolt a vágya, hogy lássa Istent, hogy Isten orcáját. Ezt Mózes is kérte Istentől, hogy mutassa meg neki az ő ábrázatát. Tanítványok is kérték Jézustól, hogy mutasd meg nékünk az atyát. Annyit beszélt Jézus az atyáról nekik. És egyszer Fülöp előállt avval a kívánsága, vagy kéréssel, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és akkor az elég lesz nekünk. Most már ne csak beszélj róla, mutasd meg nekünk az atyát. És Jézus nagyon finoman és szeretetteljesen válaszol Fülöpnek, és ezt most vegyük magunkhoz, hogy mi a válaszot. Mi szeretnénk látni az atya ábrázatát, ugye? Ez ebben a formában, amíg testben élünk, nem adatik meg nekünk. Egy napon fogjuk látni. Egy napon fogjuk látni, de most még, amíg itt vagyunk, addig Jézusnak egy másfajta válasza van erre. És hogyan láthatjuk meg az atyát? Mert szeretnénk látni. A 14. János 14.7-ben Jézus mondja, ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Mondom neked, hogy nincs még egy ember a Földön, aki úgy beszélt volna, mint Jézus. Jézus azt mondta, hogy ismeritek az atyát, és láttátok őt. Fülöp erre válaszol. Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és az elég lesz nekünk. Akkor megelégszünk ebben a válaszon. Addig ez nekünk nem megfogható dolog. Mondanék Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért, hogy mutasd meg nékünk az atyát? Jézus azt mondta, figyelj Fülöp, itt járok veled minden nap. Látod az ábrázatomat, szemtől szembe beszélek veled. Micsoda közösségük volt, olvastuk a Bibliában, hogy tapinthatták, látták, hallották. És azt mondja Jézus, ha engem láttál, akkor elégedj meg abban, hogy láttad az atyát. Mert az atyának a visszatükröződése Jézus ebben a világban, ahol mi a fizikai testünkben vagyunk. Így folytatja, nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Vagyis fogd fel, Fülöp, hogy az atya egy másik dimenzió, de az atya én bennem van, és ha engem látsz, látod őt. Hát Fülöp ezen biztos elgondolkodott, mi is. A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik. Ő cselekszi a dolgokat. Az ember fejének ez kézzel, ez nem megfogható. Mi az, hogy az atya bennem lakik? Ráadásul egy pár sorral lejjebb Jézus azt mondja, hogy az én atyámhoz megyek. Ezt mondja a 12-es versben, két sorral lejjebb. Az egyik mondatában azt mondja, az atya, aki bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat, Fülöp, és láttad az atyát. két mondattal lejjebb azt mondja, hogy én elmegyek az atyához. Most melyik atyáról beszél? Teljes zavartságban lehettek. Én el tudom gondolni, hogy hogy néztek Jézusra akkor. Hogy most akkor elmegy Jézus az atyához, és amely megkéri az atyától a vigasztalót, de viszont azt is mondja, hogy az atya benne él, hogy én bennem van az atya, és ő cselekszi a dolgokat. És a tanítványok előbb-utóbb biztos, hogy megértették, hogy Jézus két atyáról beszél. Az egyik atya, aki a mennyekben van, az Atya Úristen. A másik atya, akiről beszélt, aki a cselekedeteket benne cselekedte, az a Szent Szellem Atya Úristen. A Szent Szellem. És aztán Jézus meg is világítja nekik. És én kérem az atyát, így folytatja, mert Jézus a Szent Szellembe tereli a sort ezekben a gondolatokban itt. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek. Ez a más vigasztaló itt úgy van írva a görögben, hogy allos parakletos, azt jelenti, hogy ugyanabból a fajtából pontosan ugyanolyan, mint az eredeti, csak egy másik. A görögben két szó van, van egy olyan szó, hogy egy másik fajtából. De azt mondja neki Jézus, ugyanolyat kaptok, mint az atya odafönt. Pontosan ugyanúgy néz ki ez az atya, akiről én beszélek. És ez a szívetekbe lesz. Így mondja Jézus. Hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, tehát a világnak fogalma nincs róla. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Vagyis ugyanúgy meg fogod tapasztalni, hogy az atya benned lakik, mint ahogy én most ezt mondom neked, ezt mondja itt Jézus. Hogy az atya bennetek lakozását meg fogjátok tapasztalni. És eljött a nap, amikor ezt megkapták. Ahogy Jézus kijelentette, hogy én az atyában, és az atya én bennem van, ugyanúgy ma ezt mi is el kell, hogy mondjuk a világnak. Hogy én az atyában vagyok, mert újjászülettem. Ugye mi Krisztusba kerültünk, Krisztus pedig az atyában van. Az atya kebelén van a Jézus Krisztus. Tehát mi az atyában vagyunk, amikor újjászületünk. Ha valaki Krisztusban van új teremtés. Ez az újjászületésünk, amikor mi az atyába kerülünk. Ugye? Tehát ez az első csodálatos, gyönyörűséges áldása Istennek. És utána az atya pedig én bennem van. Ezt mikor mondhatjuk el? Amikor Szent Szellem keresztséget veszünk. Amikor Szent Szellem keresztséget veszünk, akkor az atya lakozást vesz bennünk. Az allos parakletos, a másik vigasztaló. Ugyanabból a fajtából egy másik. Az atya hasonmása, a drága Szent Szellem a szívünkbe költözik. Ez a Szent Szellem keresség. És így mondhatjuk el mi is, hogy azok a cselekedetek, amelyeket mi cselekszünk, a sportpályákon, a tereken, a művöldési házakban, azokat nem mi magunk cselekedjük. Hanem az atya, aki bennünk van, ő cselekszi a dolgokat. És az a Szent Szellem. Az a Szent Szellem. Tehát a Szent Szellemmel való közösséged az alapvető, hogy ebben tud járni. Keresztények ezt sem nagyon akarják elfogadni, furcsálják a nyelveken szólást, furcsálják a Szent Szellemet, mert nem tudják hova tenni, mert az Atya és a Jézus ahhoz van valami kialakult képük. De hogy a Szent Szellemet eszik vagy isszák egyáltalán, az sem, legtöbben nem is hallottak róla. Szomorú a helyzet a Krisztus testében. Szomorú a helyzet ugyanis. Ez, e tekintetben is egyre jobban megismerik, és egyre jobban megértik, hogy ez milyen fontosságú. A Szent Szellemnek a szolgálatai közül a legfontosabb, visszakanyarodva, amire kezdtük, hogy kiöntetett az ő szerelme a szíveinkbe, az atya szerelme. Az, hogy az atya mennyire szeret téged, azt a Szent Szellem által fogod megismerni. Az ő feladata lesz, hogy minden percben szolgáltassa feléd az atya és a fiú szeretetét. Ez a közösségenek a legfontosabb része. A legfontosabb része. Lesz neki még feladata, hogy szóljon hozzád. Mert azt írja az ige, azokat szólja, amiket hall. Hall az atyánál. És azokat szólja a szívedhez. A közösségben igenis van egy beszélgetés. Szavak nélkül megy, de fogod hallani. Ha keresed őt, és ha ráállsz erre az igére, hogy az én juhaim hallják az én szómat, mondja Jézus. Ezt meg fogod hallani, mert neked kell hallanod a Szent Szellemtől. Neked tudnod kell, hogy merre kell menned. Ha az ember szellemi süketséget érez, akkor időt kell tölteni ezekkel az igékkel. Meg fogod hallani a Szent Szellem közösségét. Kijöntetett ez a szerelme Istennek a szívünkben. És ez a szerelem szorongat minket. Nincs szükségünk kőtáblákra. Nincs szükségünk parancsolatokra. Mert egyszerűen belül a húsz szíved táblájén érezni fogod, hogy mit akar az a szeretet tenni. Azt írja, Pál szorongat minket. És ha erre fogsz figyelni, hogy merre felé szorongat, akkor arra fogsz menni. El is zárhatod magad, a szívedet, csak akkor az áldásoknak a hián marad az életed. Tehát ezt ne tegyük. És ez a szeretet, még egy gondolat erről a szeretettől. Ez a szeretet egyik nagyon fontos jellemzője, hogy nem tudja visszafogni magát, hogy meg kell mutatkozzon az életünkben. Ezt nagyon jó, ha megérted. Egyszerűen, ha a szeretet cselekedetek nélkül lenne, soha nem tudnám meg, hogy Isten mennyire szeret minket. De ő ezeket megmutatja. Nem tudja visszafogni magát, hogy ne tegye meg. Azt a Róma levélből, hogy az 5. fejezet 8-as verse azt mondja, az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg. Tehát megmutatkozik. Megmutatkozik, hogyha teret adsz neki, ez a szeretet lépten nyomon meg fog mutatkozni. Ez fogja építeni a házat. Az emberek éhesek erre a szeretetre. Mint egy mágnes fogja vonzani őket. Mert ez abban mutatta meg az atya. Tehát a szeretet megnyilatkozik, megmutatkozik, megcselekszi. Ugye? Megcselekszi ezt. És így folytatja az ige, és ez is nagyon fontos. Abban mutatta meg a hozzánk való szerelmét, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Mikor még bűnösök voltunk? Még egyszer gondolj végig. Mikor még bűnösök voltunk? De ez egy felkiáltó jel arra, hogy most már nem vagyunk bűnösök. Ugye ez a kereszt halál akkor volt, amikor még bűnösök voltunk. Akkor Isten a Krisztusát odaértünk meghalni. De felhívja a figyelmet, hogy akkor még bűnösök voltatok, és most már egy megigazított ember senki nem nevezhet bűnösnek. Látod ezt az igét? Ez egy hatalmas világosság. Téged az újjászületésben a megigazított hívőt, a keresztényt senki nem merje bűnösnek nevezni. Mert a bűn te rajtad már nem uralkodik. Te szabad vagy. Ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Mi alól van a szabadság? A törvények alól. És neked senki nem mondhatja meg, hogy mit tegyél. Neked a Szent Szellem fogja megmutatni, ő akar vezetni. Ezért Isten nagyon nagy árat fizetett. Nagyon nagy árat fizetett. Nincsen kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Nincs. A megigazított embernek a megigazulás szolgálatában, amit a Szent Szellem végez, úgy vagy megigazítva, hogy nincs többé kárhoztatásod. Isten szemében. És ezt magadnak is el kell sajátítani. Soha senkinek, egy gondolatodnak ne engedd meg, hogy kárhoztasson. Mert ha kárhoztatás van benned, akkor az történt, hogy a régi tömlőt veszed elő, és nagy kára lesz annak a tömlőnek. Ne engedd meg a kárhoztatást. Isten nem teszi, te magadnak ne engedd meg, és az ördögnek ne engedd meg. Nincs károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Le van írva a Szentírásban. Vedd magadnak napi igének. Nincs károsztatása, mert Krisztus Jézusban vagyok. Hogy erről mennyit kell hallanunk, mérhetetlen mennyiségben kell erről hallanunk. Mert ez fogja vissza a keresztényeket. Jön a belekerül valahogy a törvény a szellemükbe, utána jönnek ugye a cselekedetek, hogy azokat meg is cselekszik, amiket nem lenne szabad. Utána elkezdik magukat kárhoztatni, elkezdnek ezen gondolkodni. Belekerül a szellemükbe, lelkükbe ez, hogy ítélet jár ezért, amit tettem. És utána elkezdik a testnek az állapotát olyan irányokba venni, hogy az betegséget produkál. Saját magukat büntetik meg vele. Amikor Jézus minden bűnért megbűnhődött és megfizette, és minden betegségért. Tehát ez, hogy nincs károsztatás számodra, ez alapkő. Nagyon fontos. Nagyon fontos. Ne engedd meg magadnak, a hívőknek hallani kell erről naponta. Nincs kárhoztatásod. És a másikat se kárhoztasd. Uh, Az ember akkor hall erről, ugye, hogyha a prédikáló hirdeti neki. Hogy miért van az, hogy a hit hallásból van? Erről hallani kell, és hallani, és hallani. Amíg ki nem törlődik belőlünk mindaz, ami nem odavaló. A régből, ami tévesen haltunk, téves dolgok, amik a törvénynek a gyökerei az életünkben. Meg kell tőle szabadulnunk. Figyelted-e azt, hogy amikor Ádám elkövette azt a bizonyos engedetlenség bűnét Évával, és Isten jött az alkonyatkor, és akart beszélni velük, ahogy minden nap szokása volt, és kereste Ádámot, és kérdezte, hogy hol vagy, és azt válaszolta Ádám, hogy elrejtőz, én már hallottam a hangodat, és féltem tőled, mert mezítelen vagyok, és elrejtezém, azt mondja, mert mezítelen vagyok. És Isten, tudod-e, felfigyeltél-e ott, hogy mit kérdez? Azt kérdezi, ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Isten nem azt kérdezte, hogy hogy vetted észre? Vagy miből vetted észre? Tehát azt kérdezte, hogy ki mondá néked? Vagyis valakitől hallotta, hogy mezítelen lett. És az a kérdés bemutatja az embernek a modus operandiát, hogy Isten hogy teremtette? Isten úgy teremtette az embert, hogy amit hallott, az vezérelte. Nem a látás szerint járt. Amit hallott Istentől, az vezérelte. Ugyanúgy ma is, az ember szelleme, amit hall, az beépül a szellemébe, és az vezérli az életét. Úgyhogy most van itt a Szent Szellem, hogy ezt megértettük, köszönöm. Megértettük, hogy ne engedjünk magunkba kárhoztatást, és ne engedjünk magunkba más, csak Isten szintiszta igéjét, és naponta hadakozzunk, hogy oda ne kerüljön be más. Mert nincs kárhoztatás, és csak ezt halljad, a szintiszta igazságot, mert ez az igazság, és a szellem elküldetett erre, hogy a szellemnek ezt a szolgálatát táplálja az életedbe. És hogy munkatársa lesz. Istennek szüksége van a hitedre, hogyha károsztatod magad, akkor lefolytod a hitedet. De nem tudja elvégezni a földön a munkát. És ki fizette érte az árat, amiért károsztatod magad? Hogy köszönjük meg Istennek, álljunk föl. Hálákat adunk Istennek, hogy világosság jött a szívekbe. Felszabadítjuk a hitünket. Felszabadítjuk a hitünket. Bármi is van a múltban, ami az ördög mutogat. Van, hogy 20 évvel visszamutogat az ördög, hogy mit tettünk. Még újjászületesen voltunk, olyan dolgokat hoz elő. De bármikor is volt, az a kereszten elvégeztetett. És most egy megvallást fogunk tenni, mert ugye látjuk, hogy ez a hallás nagyon fontos, hogy a hit hallásból van, és hogy mit hallunk, jól vigyázzatok. Most olyat mondunk, aminek így kell lenni az életünkben, megvallást teszünk. Szoktunk itt a tanítás végén ebben a jó kenetben, jelenlétben megvallást tenni, most ezt megtesszük. Tehát kész a szívünk erre, ugye? Így szól. Én ismerem az Atyát. Én ismerem az Úr Jézust. Én ismerem a Szent Szellemet. A Szent Szellem közösségében növekszem. És így egyre jobban és jobban megismerem az Atyát. És egyre jobban és jobban megismerem az Úr Jézust. Én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Megigazultam, és nincs bennem kárhoztatás. A szellem dicsőséges szolgálatára átadom az egész életemet. Mert Isten kegyelme uralkodik felettem. A Szent Szellem Atya Isten cselekszi bennem és általam az erőket, jeleket, csodákat és erő megnyilvánulásokat. Jézus nevében.